Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást, közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamos energiahálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek. A tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben február 12-én. A nap folyamán előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolákban. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható és a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség. Olyanra, aki többet lát bele a gyerekbe, mint amit ő maga elhisz magáról. Ismeri a diákokat és azok családjait, észreveszi a nehézségeiket és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudja irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. A kormány már 228 bringa park létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Mezőkövesden a város új pumpapályájának átadásán. Révész Máriusz ismertette, az idei évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. Hangsúlyozta, a kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre. Megjegyezte, mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot. Megnyílt az országos vérellátó szolgálat második állandó véradópontja a Pécsi Forrás üzletközpontban. A szervezet mai közlése szerint az új helyszín megnyitásával az országos vérellátó szolgálat célja tovább erősíteni a térség vérellátásának biztonságát és állandó, könnyen elérhető véradási lehetőséget biztosítani a lakosság számára. Sikeresen zárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciumi vezetésével működő Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium és az Erdélyi Digitális Tudománytár közös projektje, amelynek keretében több százezer oldalnyi erdélyi magyar sajtóanyag vált kereshetővé és hosszú távon megőrizhetővé korszerű digitális technológiák alkalmazásával, közölte a Felsőoktatási Intézmény. A közlemény szerint a felek célja az volt, hogy a történeti erdélyi sajtóforrások digitális feldolgozását új szintre emeljék, és egyúttal hozzájáruljanak a magyar nyelvű kulturális örökség korszerű kutathatóságához. A Profili Alapítvány 124 millió forintos támogatásával új, speciális mentőautó segíti az országos mentőszolgálat munkáját. közölte a Mészáros csoport. Magyarországon elsőként áll szolgálatba az országos mentőszolgálatnál egy kifejezetten extrém súlyú, illetve testméretű betegek biztonságos szállítására és ellátására kifejlesztett mentőgépjármű. Az egyedi felépítménnyel rendelkező jármű hiánypótló hazánkban eddig ugyanis az extrém súlyú és testméretű betegek egészségügyi szállítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bevonásával, eszközeivel és járműveivel zajlott. Végül a szombati időjárásról. Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyol felhőzet érkezik. Határozottabban délutántól kezd el vastagodni a felhőtakaró. Estig nem valószínű csapadék. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni_eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. február 14-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd pedig a nap versével jelentkezünk, melyben Dzsida Jenő február esti 6 óra című versét Nagy András mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Cirilről és Szent Metódról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Csak egy érzés, pont olyan, mint száz más. Mondd, miért fáj így mégis, miért nincs rajta áldás. Egy éjszaka kellett, nálad vagy nálam. Úgy ki voltam égve, nagyot hibáztam. Most szeretnék mindent, semmisé tenni. Kifogytam a szóból, és nem maradt semmi. Csak szerelmünk éltek, vissza álmodom. Csókjai emléke rám virad néha. Egy páratlan város voltunk mi ketten. Két gyönyörű félhang egy kotta tüzetben. Egy páratlan város, két buta kis dallam együtt egymás szívében. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan város voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dalla együtt egymás szívében és örökös harcban. És te is hiányzol, egyedül fekszem, érzem, hogy vádolsz. Csak szerelem, hogy éltek, vissza álmodom néha. Csókjai emléke rám virat újra. Egy páratlan páros voltunk mi ketten. Két gyönyörű félhang egy gotta füzetben. Ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan város voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dalla együtt egymás szívében és örökös harcban. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer
csak hogy megérts, a lelkemet eladnám egy csókodért.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 16-os kilométer között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-as autóúti csomópont. A munkával kapcsolatosan Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 25-ös főúton Eger belterületén a 16-os kilométernél közműbekötés miatt Eger felnémet felé váltakozó sáv lezárásra készüljenek. A 33-as főúton Debrecenben a 106-os és a 107-es kilométer között építési munka miatt mindkét irányban csak a belső sáv járható. Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom és az országhatár közötti útszakaszt, valamint a Drégely-Palánk és az országhatár közötti összekötő utat az 1-es és a 2-es kilométer között. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
Stop. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, határozottabban délutántól kezd el vastagodni a felhőtakaró délnyugat felől. Estig nem valószínű csapadék, utána hazánk délnyugati felén egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A délkeletiről keletire, majd északiasra forduló szél megélénkül, késő este a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek. Vasárnap eleinte erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, este ki is derülhet az ég. Az ország keleti harmadán ugyanakkor végig borult marad az idő. Többfelé várható csapadék, az esőt északnyugat felől átmenetileg havas eső, havazás válthatja, de közben gyorsan szűnik is a csapadék. Vékony hóréteg főleg a hegyekben alakulhat ki. Az északi északnyugati szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen viharossá fokozódik. Egy-egy helyen erősen viharos lökések is lehetnek. A minimum hőmérséklet -1 és +7, a maximum 1 és 7 fok között alakul. Több helyen már reggel beáll a csúcsérték, napközben pedig csökken a hőmérséklet. Hétfőn keleten is átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, de már hajnaltól nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Főleg délelőtt előfordulhatnak még naposabb körzetek. Kisebb csapadék is valószínű, eleinte havazás, mely délnyugaton délen vegyes halmazállapot, akár únos eső, fagyott eső, napközben átmenetileg eső is felválthat. A déli délkeleti szelet helyenként élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetnek. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb. Kedden erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd északnyugat-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet és süthet ki a nap. A keleti tájakon ugyanakkor végig borult maradhat az ég. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék helyenként előfordulhat. Az északnyugati-nyugati irányba forduló szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -5 és 0, délután 3 és 9 fok között alakul. Szerdán változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel. Néhol hózápor azonban nem kizárt. Az északnyugati-nyugati szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum -6 és 0, a maximum 1 és 8 fok között valószínű. A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Többek között fejfájást, migrént, vérnyomás csökkenést. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Dzsida Jenő. Február esti 6 óra. Ilyenkor áll az ember, s a függöny dúsan omló sejmét simítva csak néz. A csend, mint sima olló, máskor fényes kétszára, alkonnyal oxidált most. Lélekbe vág, vigyázva, hogy formásat, szabályost vágjon ki, tiszta mintát, szép fodrot, arabeszket, mint papírból a gyermek, bár lázas ujja reszket. Vagy sziluettes művész, ki nyír és nyes kitartón, s keze közt sok-sok arcot ont a fekete karton. Csak áll az ember, és néz. Csak néz az ablakon túl. Most ráér, alkonyat van, már nem siet bolondul sehová. Meghitt, álmos és légies mosolyjal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal. Szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő. Talán anyjára gondol. Talán két furcsa szemre, melyet 10 éve látott egy kórház folyosóján, csak pillanatra látott. S azóta mélyen ott bent, Búsan és névtelen fáj, mint künt az ablakon túl a téli, végtelen táj hűvös acélkék íve, mint a kert puszta fája, a tó jegének zöldje, s az alkonyat lilája. Tán 18 esztendő előttről jut eszébe egy göndör báránybundás, pufók kisfiú képe, akivel együtt csúszkált a jégen három ízben, s néhány nap múlva meghalt szegény, difteritisben. Vagy kortyokat szürcsölve, jó, enyhe fájdalomból, egy csöndes, vézna sápadt, szőke leányra gondol, milyen sok kedvesség volt, és mennyi furcsa benne. S azt mondta, ha tehetné, a Davos hegyre menne. Csak áll az ember. Vajon milyen lehet a béke örök országa túl, túl, a nyugalom vidéke, e vékony és törékeny, finom üveglapon túl. S képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul ultravial a völgyben, hol a távoli térség egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség. Ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága hó hermelinje, pelyhek, lélegző puhasága. Ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve madarak szárnya terped. S bő, halványkék mezekbe öltözve, lassú léptel, nem lankadó tagokkal, arkangyalok bolyongnak, boldog hajadonokkal.
Dzsida Jenő február esti 6 óra című versét Nagy András mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lapszerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub Romániai Magyar Tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Thank you.
Leó pápa. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. A pápa fogadta az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. A Szent Szék teológiai párbeszédet javasol a Szent Tizedik Pius Társaságnak. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában, második rész. Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a terasz büfé bővítési munkálatai. Leó pápa az olasz csendőrökhöz. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. 14. Leó pápa pénteken fogadta a Vatikánban a római karabinieriket, az olasz csendőrség, rendvédelmi szerv képviselőit. Kifejezte háláját a lehetőségért, hogy fogadhatja azokat, akik a rend és a biztonság fenntartásában szolgálnak az olasz fővárosban és az egész római tartományban.
Mi ha fatto molto piacere sapere che lo scorso anno giubilare, pur essendo stato particolarmente impegnativo, ha rappresentato per voi un'esperienza arricchente, sia sul piano umano, sia su quello professionale.
Bár a szent év különösen megterhelő volt, a pápa örömét fejezte ki, hogy a csendőrök gazdagító élményben részesülhettek, mind személyesen, mind szakmailag. Valójában így volt ez mindannyiunk számára, akik Rómában élünk. Oly sok zarándok tanúságtétele megerősített, és lélekben felemelt minket, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután utalt a kereszténység korai napjaira Rómában, amikor Jézus örömhíre különböző közegekben, többek között a hadseregben is terjedni kezdett. Ez az örömhír egy új életmód és gondolkodásmód volt. Egy Isten, aki a szeretet, az irgalom és a megbocsátás. Egy testvériség minden férfi és nő között, amely minden társadalmi és etnikai különbségen túlmutat. A Carabinierik, Olaszország egyik fő bűnüldöző szerve, a Nemzeti Csendőrség és az olasz fegyveres erők negyedik ága. Leó pápa kiemelte, hogy tudják, mit jelent a hierarchia, a parancsnokság és az engedelmesség. Hasonlóképpen az evangélium az évszázadok során erőteljesen befolyásolta a gondolkodás és a viselkedés struktúráit, alapelveit és mintáit azokon a civilizációkon belül, amelyekbe belépett.
Lo ha fatto non con una rivoluzione violenta, ma con una trasformazione pacifica, dall'interno, attraverso le coscienze, la conversione dei cuori.
Mégis ezt nem erőszakos forradalom, hanem belülről jövő békés átalakulás, a lelkiismeret és a szívek megtérése révén tette, állapította meg Leó pápa. Ezen keresztül az evangélium Isten és az emberi személy új értelmezését hozta el, amelyet az élet és minden ember iránti abszolút tisztelet, valamint egyedül az Isten iránti imádat jellemzett. Leó pápa ezután feltette a kérdést. Nem így kellene lennie minden korban, még a mai világban és Rómában is? De igen, válaszolta és megjegyezte, hogy a II. Vatikáni zsinat, valamint a pápák tanításai és példái megerősítik ezt. Ennek érdekében 14. Leó arra buzdított mindenkit, hogy fedezze fel újra az ősegyház keresztény üzenetének és lelkiségének alapvető magját, hogy megtestesítse azt a mi világunkban, ami nagyon más és sokkal összetettebb. Ahogy Szent Pál a zsidókhoz írt levelében mondja, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Beszéde végén Leó pápa megköszönte a csendőrség szolgálatát, kiváltképpen a Vatikán környékén és Róma városában.
Vi auguro di compierlo sempre con coscienza retta, fedeli ai principi e alle regole dell'arma dei carabinieri.
Arra buzdította őket, hogy mindig tiszta lelkiismerettel, a csendőri testület elveihez és szabályzataihoz hűségesen végezzék feladataikat, valamint keresztényként az evangéliumhoz hűen, amely minden szándékot és minden cselekedetet Krisztus szeretetével tölt meg. Mária, a Virgo Fidelis, a hűséges szűz, a csendőrség védőszentje oltalmába ajánlotta őket, és áldását adta mindegyikükre, családjukra és munkájukra.
A pápa fogadta az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. Csütörtökön délelőtt a Szent Atya az apostoli palotában fogadta audiencián Sviatoszláv Sevcsuk kijev-halicsi görög-katolikus nagyérseket. A főpásztor átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, valamint egy békét jelképező szobrot. Köszönetet mondott a Szentszék szolidaritásáért és támogatásáért, amellyel igyekeznek megmenteni az emberi életeket a háború kezdete óta. Sevcsuk érsek kiemelte, hogy az ukrajnai görög-katolikus egyház részegyház, de egyben globális, mert jelen van minden földrészen, teljes és látható szeretett közösségben Péter apostol utódával. Tájékoztatta a Szentatyát azokról a kezdeményezésekről is, amelyeken keresztül az ukrajnai görög-katolikus egyház együttműködik az ukrán polgári társadalommal és a nemzetközi közösséggel. Átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, melyet közvetlenül az érintettek családjától kapott. Ismét háláját fejezte ki azért a fontos szentszéki küldetésért, amelyet a háború kezdete óta folytatnak az emberi életek megmentéséért. Az audiencia végén Sevcsuk érsek meghívta Leó pápát Ukrajnába. Ajándékul átadott neki egy szobrot, mely Luciano Capriotti, olasz szobrász és kardiológus alkotása, a címe Békegalamb háború idején. A Szent Atya biztosította a főpásztort arról, hogy állandóan imádkozik Ukrajnáért. Ez volt a második magánaudiencia, amelyen 14. Leó pápa Péteri szolgálata megkezdése óta fogadta az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjét. Az első audiencia tavaly május 15-én szintén az apostoli palotában zajlott. Ezt követően június 28-án újból találkoztak a Szent Péter bazilikában, amikor a Szent Atya a szentévi zarándoklatra érkező ukrán híveket fogadta.
A Szentszék teológiai párbeszédet javasol a Szent Tizedik Pius Társaságnak. Február 12-én szerdán a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros a Vatikánban találkozott a Szent Tizedik Pius Társaság előjárójával, Dávide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által aláírt nyilatkozat egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolja, amelyek egyébként az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék. A jegyzet szerint szívélyes és őszinte volt a találkozó, amelyet 14. Leó pápa jóváhagyásával tartottak a hittani dikasztériumban egy kifejezetten teológiai párbeszéd kezdeményezésére irányuló javaslat jegyében, amely egy világos ajánlással zárult. A Szent Tizedik Pius Társaság függessze fel a bejelentett püspök szentelésekről szóló döntését, mivel ez az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, amelynek súlyos következményei lennének a társaság egészére nézve. Az argentin bíboros prefektussal való találkozót február 4-én jelentették be, mint a Szentszék és a 10. Szent Pius Társaság közötti kapcsolatfelvételek első konkrét eredményét, amelynek célja a felmerült kérdésekre vonatkozó nézeteltérések vagy egyoldalú megoldások elkerülése volt. Ezt az utolsó lépést hangsúlyozta a Szentszék sajtóirodájának február 3-án kiadott közleménye egy nappal azután, hogy a társaság bejelentette a nyárra tervezett püspök szenteléseket. Maga Dávide Pagliarani atya jelentette be a társaság franciaországi Flavigny-sur-Ozarenyi szemináriumában tartott ünnepségen, hogy a közösség két püspökét, a spanyol Alfonso de Gallarreta és a svájci Bernard Felli püspököket bízták meg azzal a feladattal, hogy július 1-én a pápa jóváhagyása nélkül új püspököket szenteljenek. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek négy püspököt szentel fel, amely Lati Sententiae, azaz önmagától beálló, automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Az akkor felszentelt püspökök között voltak az említett Felli és Gaia Réte püspökök is. A Szent Tizedik Pius Társaság előjárójának, Dávide Pajarani atyának február elején nyilatkozata egy a Szentszéknek küldött levélre hivatkozott, amely kifejezésre juttatta a testvériség sajátos igényét püspökei szolgálata folytonosságának biztosítására, és hangsúlyozta, hogy mindeddig nem érkezett arra válasz Rómából. A találkozó részleteit a Victor Manuel Fernández bíboros prefektus által aláírt nyilatkozat ismerteti, amely kimondja, hogy miután tisztázták a Szent Tizedik Pius Társaság által a 2017 és 2019 között küldött különféle levelekben felvetett néhány pontot, többek között az isteni akarat kérdését a vallások pluralitásával kapcsolatban, a prefektus egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját javasolta egy egészen sajátos módszerrel a még nem kellően tisztázott kérdések esetére. Ezek a témák a következők. A különbség a hit aktusa és az értelem és akarat vallásos tisztelete között, továbbá az első vatikáni zsinat különféle szövegeinek és értelmezésének eltérő mértékű elfogadása. Ugyanakkor azt javasolták, hogy foglalkozzanak a Szent Tizedik Pius Társaságnak 2019. január 17-i levelében felsorolt számos kérdéssel. A közlemény szerint ennek a folyamatnak a célja az lenne, hogy a megvitatott témában kiemelje a katolikus egyházzal való teljes közösségvállalás minimális követelményeit és következésképpen felvázolja a testvériség kánoni statútumát, valamint más további feltárandó szempontokat. A Szentcik a maga részéről megerősítette, hogy püspökök felszentelése a Szentatya megbízása nélkül, aki ugyanis a legfelsőbb egyetemes és közvetlen hatalommal rendelkezik, az egyházi közösség döntő megszakítását jelenteni, ami súlyos következményekkel járna a társaság egészére nézve. Éppen ezért a párbeszéd lehetősége feltételezi, hogy a társaság felfüggeszti a bejelentett püspök szentelésekről szóló döntését. A Szent Tizedik Pius Társaság általános előjárója ezt a javaslatot benyújtja a társaság tanácsának, és annak válaszát a hittani dikasztériumnak adja meg. Pozitív válasz esetén a követendő lépéseket és eljárásokat kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg, hangsúlyozza a dokumentum. A dokumentum végül egy az egész egyházhoz intézett imádsággal zárul, hogy kísérje ezt az utat, különösen az elkövetkezendő időkben a Szentlélekhez intézett imával, aki a Krisztus által akadt igazi egyházi közösség építő mestere.
Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában. Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Rádió igazgatójának vezércikke. Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkban kezdtük a vezércik ismertetését, most a második részt hallják. Az elmúlt években a pápa rádiója mély átalakulást élt át a Ferenc pápa által elindított szélesebb kommunikációs reform folyamaton belül. A kommunikációs dikasztérium születése és a különböző médiaegységek egy egységesebb és koordinált rendszerbe való beillesztése miatt szervezési, szakmai és szemléletbeli változásokra volt szükség. Ez a folyamat nem volt egyszerű, és ma is tart, de annak tudata vezérel minket, hogy a Szentatya az igazság szolgálatában állunk küldetésünkkel egy folyton változó közegben, ahol az eszközök és a nyelvezetek gyorsan megújulnak. Ebben az irányban bátorítanak bennünket Leó pápa szavai is, aki többször kedvezően üdvözölte munkánkat, és felhívta a figyelmet az egység, az igazság fontosságára, és arra, hogy kísérjük el Isten népe életét egy lefegyverzett és lefegyverző kommunikáción keresztül, mely képes hozzájárulni egy testvéribb, szolidárisabb, befogadóbb, békés társadalom építéséhez. A Vatikáni Rádió hozta létre és táplálja a Vatican News digitális ökoszisztémát, mely 56 nyelven, írásban, szóban és jelnyelven szólal meg, rádióhullámon, műholdon, a streaming, podcast, a közösségi média útján, videókon és digitális platformokon keresztül. A Vatikáni Rádió 95. születésnapja a mesterséges intelligencia korszakára esik, és ez a technológia mélyen átalakítja a média és a kommunikáció világát is. Az AI, a mesterséges intelligencia kétségtelenül értékes segítség, hasznos eszköz, de az algoritmus nem tudja helyettesíteni, és nem is szabad, hogy helyettesítse az embert, az emberi gondolkodást, kreativitást, megítélést. Születésnapunk 2012 óta összekapcsolódik a Rádió Világnapjával, melyet az UNESCO hirdetett meg február 13-ára, és amelynek idei témája a mesterséges intelligencia eszköz, nem pedig hang. Ez a kifejezés mély összhangban áll a Szentatya üzenetével, amelyet a 2026-os tömegkommunikációs világnapra írt, és amelyben felhívja a figyelmet az egyéni felelősségre, a mérlegelésre, megkülönböztetésre, és a pótolhatatlan emberi értékre a kommunikációban. A Vatikáni Rádió mindig figyel a technológiai újításokra, és biztosan felfedezi a mesterséges intelligenciának ezt a területét, de soha nem fog lemondani arról a meggyőződésről, hogy a rádió személyek találkozása, szó, mely egy arcból, lelkiismeretből, felelősségből születik. Ebben az értelemben a Pápa rádiója továbbra is tanúskodik arról, hogy a technológia már a Marconi féle kezdetek óta az ember szolgálatában áll, nem pedig fordítva. Ma, ahogyan 1931-ben, a Pápa rádiója folytatja küldetését, terjeszti az evangélium üzenetét, a pápa hangját és a pápai tanítást az egész világon, találkozva közösségekkel, meghallgatva és szolgálva. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! Zárja ünnepi vezércikkét Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Rádió igazgatója.
Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a teraszbüfé bővítési munkálatai. Nem egy bisztróról van szó a Szent Péter Bazilika tetejének teraszán, hanem egyszerűen a bazilika feletti térben található meglévő büfé bővítéséről, a tér bővítésének részeként, hogy a számos zarándok jobban elférjen. A bazilika kommunikációs irodája reagált azokra a médiában keringő hírekre a Szent Péter Bazilika teraszán állítólagosan megnyíló étteremről. A hivatal pontosítja, hogy a megnövekedett látogatói forgalom kezelése érdekében a zarándokok számára is hozzáférhető terasz bővítését vizsgálják. Ez lehetővé tenni a látogatók koncentrációjának csökkentését a bazilikában, és békésebb légkört teremtene. Ebből a szempontból rendelkezésre bocsátanának területeket a már meglévő kis büfé bővítésére, a helyhez illő egyszerű stílusban, tiszteletben tartva a hely szakrális jellegét, és kielégítve a zarándokok igényeit, hangsúlyozza a Bazilika kommunikációs irodája. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus 72 tanítványt bíz meg, hogy előkészítsék az ő érkezését. Nem egyedül mennek, hanem kettessével, hogy hiteles legyen tanúságtételük. Nem saját erejükből cselekszenek, hanem a Mester küldetésében járnak, az ő nevében végzik szolgálatukat. Ugyanez a lelkület éltette Szent Cirill szerzetest és Szent Metód püspököt is, akik a 9. században a szláv népek körében hirdették az evangéliumot, mégpedig nem erőt vitogtatva, nem saját kultúrájukat erőltetve, hanem alázatos szívvel, az emberek nyelvén, a saját szokásaikhoz alkalmazkodva hirdették Isten országát. A mai evangéliumi szakasz emlékeztet minket arra, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Szent Cirill és Metód példája ma is sürgetően áll előttünk. Váljunk mi is az örömhír hirdetőivé ott, ahová Isten állított minket, akár a családban, a munkahelyen vagy az egyházközségben. A békesség, az alázatos jelenlét és az irgalom olyan tanúságtétel, amely megnyitja az emberek szívét. Jézus nem rendkívüli erőfeszítéseket vár tőlünk, hanem egyszerűségre, bizalomra és engedelmességre hív. Aki Isten nevében Isten országát hirdetve él, az maga is békét visz, és gyógyító jelenlétté válik. Cirill és Metód nem csak hirdették az igét, hanem írást alkottak, lefordították az evangéliumot a szláv népek nyelvére, azaz lehetővé tették, hogy ők is olvassák és megértsék a krisztusi tanítást. Ma ránk hárul a feladat, hogy érthetővé tegyük az evangéliumot kortársaink számára. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nyelvén kell megszólalnunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekes könyv 646-os, 153-as, 810-es, végül pedig a Szent vagy Uram 287-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekes könyv 646-os, 153-as, 810-es, végül pedig a Szent vagy Uram 287-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.
Örvendben lesz,